Naponta benne él, használja az eszközeit, mégsem tudja, mit jelent a fintech. Tartson velünk minden pénteken 16 órától, és megmutatjuk. Fintech világa. Okos pénzügyek.
Jó rádzást mindenkinek, ez a Fintech világa, itt a Trend FM-en, Szupán Márton, a PIK alapítója van itt a stúdióban természetesen, és Bocán Viktor a vendégünk, a Provident vezérigazgatója. A Provident vezérigazgatói pozícióját március 1-től töltött be Magyarországon, de ez is érdekes lesz, edukációs érdekes lesz, a BNP-el ezt gondoltam behozni, de mindenképpen Viktor portréját azért röviden fessük föl, jó? Mert neked ilyen cseh, erős cseh vonalad is van. Nézzük meg akkor a fintechnek, meg a Providentnek, meg Csehországnak milyen közös részhalmazai vannak.
Igen, köszönöm szépen, én is köszöntöm a rádió hallgatókat. Valóban egyébként én 2001 óta, tehát 23 éve dolgozom már a Providentnél, de ebben nekem volt 10 év külföldi kiküldetésem is. Csehországot említettük, Csehország előtt talán elmondanám még, hogy 5 évet töltöttem Romániában is, Bukarestbe, és utána volt egy újabb 5 éves etapom Csehországba, és onnan visszatérve március 1-e óta gyakorlatilag vettem át a magyar vállalat vezetését. Egyébként amellett, hogy szerintem a Providentet mindenki a klasszikus hitelezésről ismeri, kereskedelmi munkatársakon, hálózaton keresztül, de emellett például Csehországban egyébként fölismertük azt is, hogy a küldetésünk kell összhangba, és a küldetésünk az arról szól egyébként, hogy a pénzügyi bevonásról. Tehát szeretnénk azokat is bevonni a pénzügyi rendszer világába, akik jelenleg kiszorulnak ebből, és rájöttünk arra, hogy vannak olyanok, akiket csak személyes kapcsolaton keresztül nem tudunk megszólítani, és például Csehországban egy digitális üzletágat is elindítottuk, ezt egyébként egy más brand alatt tettük, tehát ezt nem Provident brand alatt, és a termék is némileg más volt, itt nem ez a személyi vagy fogyasztási kölcsön volt, hanem itt egy ilyen hitelkeret megoldás teljesen digitális formába.
Azon is gondolkoztam, hogy ha már a három országot említetted, hogy van-e különbség egyébként a nemzetek, a nációk között, mondjuk az e-fajta pénzügyek gyakorlásában. Tehát te tudsz-e mondani egy-két olyan sarkos mondatot, ami megkülönböztetett mondjuk egy cseh állampolgárt egy magyartól, vagy nem tudom, egy romántól?
Próbálnék akkor egyszerű választ adni, tehát szerintem alapkultúrában én azt gondolom, hogy sokkal több bennünk a közös, mint ami elválaszt. Ugyanakkor, hogyha már a pénzügyi világba megyünk, akkor azért én látnék különbségeket. Tehát addig, amíg az én tapasztalatom szerint Románia az jellemzően egy fogyasztói társadalom, tehát ott inkább arra kell figyelni, hogy az ember felelősen értékesítsen, az, hogy értékesíteni tudjon, az viszonylag magától megy Romániába. Addig mondjuk a cseheknél egy ilyen poroszosabb kultúrában sokkal fegyelmezettebben működik, és nem csak az, hogy fegyelmezetten és átgondoltabban, ott sokkal nagyobb hangsúlyt tesznek a megtakarításokra, a befektetésekre. Tehát azt gondolom, hogy mindegyik piacnak egy picit azért más a dinamikája, és mások a preferenciái az ügyfeleknek.
Ez nagyon érdekes, meg nagyon jó, hogy rákérdeztél erre, hogy mennyire széttagolt ez a pici régió. Mi a Parent & Child termékünk miatt, kifejezetten ott is az edukációval kapcsolatos igények miatt szülőkre és gyerekekre kezdtünk el Európában egy ilyen össze-európai kérdőíves felmérést csinálni, amit aztán le is állítottunk, mert azt láttuk, hogy gyakorlatilag kérdés szinten sem lehet ugyanazt föltenni egy nem tudom, kelet-európainak, mint egy nyugat-európainak, de akár mi is azt láttuk, hogy itt a régión belül is gyakorlatilag tehát hogy ilyen teljesen ország specifikus kérdőívezéssel kell, hogy menjünk, úgyhogy ezt egy picit átalakítottuk, de mi abszolút, mi is megfigyeljük ezt a brutális széttagoltságot pénzügyi tudatosság, meg egyáltalán pénzügyi tudás tekintetében.
És a pénzügyi tudás, az tényleg ez majdnem tudatosságot, a pénzügyi tudás akkor az hogy néz ki? Mondjuk akkor csak itt Magyarországon. Tehát mit érzékelsz, hogyha benne van 20 éved, akkor meg főleg, hogy ez hogyan változott a különböző gazdasági válságokon, hullámokon, problémákon túl?
Hál' Istennek, én azt mondanám, hogy azért van fejlődés, és ezt fontos elmondani. Értem szerint nagyon sokan foglalkoznak, tesznek ezzel, említhetném akár a Magyar Nemzeti Banknak a pénziránytű programját is, vállalatoknak, mint ahogy nekünk is megvannak a saját programjaink, ugyanakkor még rengeteg teendő van előttünk. Én azt gondolom, hogy ma Magyarországon az iskoláskorúak talán jobban kitettek ennek. Közoktatásban sokkal több pénzügyi információ van.
Jobban átitatódnak, úgy érted, átitatódik, a kitettséget.
Viszont, hogyha megnézzük a társadalmi rétegeket, akkor még mindig vannak olyanok, és én jellemzően egyébként szeretem az idősebb korosztályt említeni, akik gyakorlatilag úgy nőttek föl, hogy semmilyen pénzügyi oktatást nem kaptak, és nagyon sok olyan eleme a mai pénzügyi világnak, nem is létezett még akkor. Nem voltak hitelkártyák, amikor a nagyapáink fiatalok voltak, és rengeteg olyan pénzügyi termék, aminek a világában ők azért elég bizonytalanul mozognak, és ez egy ilyen külön felelősség, lehetőség és kötelesség, hogy próbáljuk akár korosztályosan is fókuszáltan felzárkóztatni őket, és megismertetni őket ezekkel.
Amikor a Csepp Providentet vezetted, akkor bevezettetek egy fogyasztási hitelkeret megoldást, ugye?
Igen, tehát alapvetően azért annyi megkülönböztette ezt a fogyasztási kölcsöntől, igen, ahol gyakorlatilag, hogyha az ügyfél lenni a példánál maradva 300 000 forintot igényelt, akkor ez a 300 000 forint az átutalásra került. A hitelkeretnél ő kapott egy, mint ahogy a neve mondaná, hogy 300 000-es keretet, amiből az ügyfél döntött el, hogy mennyit hívott le, és abban a pillanatban, amikor ezt visszafizette, akkor újra volt lehetősége lehívni egészen addig a megítélt 300 000 forintos mondjuk keretig. Maga a termék megoldás is más volt egy kicsit, ugyanakkor én azt mondom, hogy például ezt a hitelkeret megoldás például egy klasszikus BNPL-től, ami mindenképpen megkülönböztette volna, az az, hogy kvázi egy klasszikus BNPL-nél az ügyfél gyakorlatilag nem fizet semmit akkor, amikor azt a terméket megvásárolja. Itt mi ezt a hitelkeretet folyósítottuk, gyakorlatilag maga a hitelkeret egyébként nem került semmibe az ügyfélnek. Az ügyfélnek onnantól keletkezte költsége, amikor úgy döntött, hogy ebből a hitelkeretből lehív.
Ez egy hitelkártya jellegű sztori, csak nem hitelkártya formájában.
Csak azok is kaphatták, akik nem.
Gyakorlatilag egy hitelkártyaszerű, itt a magyar piacon leginkább én az ilyen rullírozó hitel típusú megoldásokra hasonlítana.
A BNPL-hez mi a viszonyotok?
Mi abban hiszünk, hogy tehát mindegyiknek megvan a maga szerepe, és azt gondolom, hogy a létjogosultsága is. Tehát amellett, hogy a világ egyértelműen a digitalizáció irányába megy, ez szerintem nem is kérdés. Én azt gondolom, hogy a személyes kapcsolatokra mindig is szükség lesz, és lesznek olyan vagy helyzetek, vagy olyan termékek, amikor a személyes kapcsolat az kifejezetten igény lesz az ügyfél részéről. Mi például, ahogy megnéztük a Provident esetében, azért jellemzően mi vidéki, jellemzően 45-50 év közötti és leginkább hölgyeket szolgálunk ki, ahol ez a személyes jelenlét, az, hogy ott vagyunk, és el tudjuk mondani embernyelven nekik ezeket a pénzügyi fogalmakat.
Ismerettség is.
Ugyanakkor azt is látjuk, hogy vannak olyanok, akik viszont kvázi a kanapéjuk kényelméből emberi interakció nélkül szeretnék maguknak, és ezt gyorsan megoldani, és szerintem ott jönnek ezek a digitális termékek képbe. Szerintem, hogy ha már a BNPL-ről beszélnénk, akkor üzleti filozófiában is van egy különbség, például között, amit a Provident csinál, és a klasszikus BNPL, hiszen a Providentnél gyakorlatilag mi már a hitelfelvétel elején az összes költséget megmutatjuk az ügyfélnek. És itt azt is el szoktam mondani, hogy egyébként az árbevételénknek körülbelül egy kevesebb, mint 1,5%-a tartalmaz késedelmes befizetéseket, tehát minden költség már a hitelfelvétel elején látható, és ez nem változik a hitelfelvétel végéig. És ez szembe azzal, amikor egy klasszikus BNPL, ami arra épül, hogy ügyfélként én elviszem azt a terméket gyakorlatilag költségmentesen, a kereskedő kifizeti a jutalékát a hitelezőnek gyakorlatilag, és ez akkor ingyenes az ügyfélnek, hogyha ezeket a szerződésben vált határidőket ezeket tartani tudja. Itt van egy ilyen filozófiai különbség benne, hogy ez ingyenes akkor, hogyha az ügyfél is egyébként tartja magát a megállapodásokhoz.
Nézzük akkor ezt az edukációt. Visszakerestem, hogy az elmúlt évtizedekben, ha beírom azt, hogy edukáció meg Provident, akkor mi mindenki jön ki. Hát kijönnek kisfilmek, ez már az újabb kor. Kijöttek reklámfüzetek, meg ilyen, nem tudom, ilyen totók, meg ilyen edukációs, kisebb-nagyobb kampányok. Tehát sokféle dolgot kipróbáltatok. Hát nyilván, ahogy változott a világ. Arra nagyon kíváncsi vagyok egyébként, hogy most mi a következő lépés. Itt a mesterséges intelligencia múlt héten ugye edukációval foglalkoztunk, meg AI-jal, Marci ugye új dolgokat mutatott. Ez mondjuk titeket mennyiben érdekel vagy érint? Kell-e nektek ezzel valamilyen módon foglalkozni?
Abszolút igen, a személyes jellegtől függetlenül. Szerintem a markáns különbség az, hogy a mi innovációnknak a nagy része az nem feltétlenül magát az ügyfél interakciót, hanem a háttér folyamatainkat érinti. Tehát próbáljuk a háttér folyamatokat úgy automatizálni, ott igénybe venni a mesterséges intelligenciát, hogy akkor, amikor az ügyfél találkozási ponthoz érünk, akkor a lehető legjobb és a lehető legkevésbé komplex módon tudjunk élményt szolgáltatni. Úgyhogy értelemszerűen ezt a hitelbírálati rendszereinknél felhasználjuk. Legyen az külföldön egyébként itt, ha már az a hitelkeret megoldás a cseheknél szóba került, akkor ugyanúgy használtuk az open banking megoldásokat, de használtunk már régebben is machine learninget, most pedig mesterséges intelligenciát a hitelfejlesztési rendszereknél, és próbálunk úgy automatizálni, hogy lehetőleg maga az a folyamat, aminek a végén aztán van az összemélyes kapcsolat,
az a legegyszerűbb maradt, legyen. Világos. 4 másodperc volt a Revolutnál, vagy hol volt a elbírálás? Csak kíváncsiak, hogy a Providentnél most...
Mert Lemonade volt biztosításnál kár elbírálás 4 másodperc alatt, de egyébként jön a hitelbírálat azért gyorsabb, mert ott valami adatforrással össze kell, vagy adatforráshoz hozzáférést kell, hogy adjon az ügyfél, tehát akár egy open bankinghez, hogyha hozzáférést adunk, az egy hosszabb 1 perc, a 4 másodperchez képest az 100%-osan borzasztóan sok, de egyébként egy papíralapú hiteligényléshez képest meg nagyon gyors, de hát igen, vannak ilyenek, meg nyilván, hogyha valaki egyszer, ezért jók ezek a rullírozó jellegű megoldások, mert ha valaki egyszer már hozzáférést adott egy adatforráshoz, akkor az hogy mondjuk hitelkeretet emeljünk, vagy változtassunk, vagy bármi módosítás történjen, az nagyon gyorsan tud menni. Itt nekem nagyon izgalmas az, és most viszonylag sok ilyen beszélgetésben benne vagyunk, hogy inkumbens szereplők, vagy hozzánk képest inkumbensebbek, hogyan használnak és mióta használnak mesterséges intelligenciát, és ez azért fontos, hogy itt piacon ez a háttér, ahogy Viktor is mondta, de a háttér folyamatokban ez évek óta, akár egy csalás megelőzésben évtizedek óta velünk van, de ezek jellemzően preventív jellegű mesterséges intelligencia megoldások, aminek most óriás előretörése van, és még bőven van kiaknázható tér az meg azok meg a nagy nyelvi modellek, amik meg egészen más jellegű dolgokat tudnak csinálni, mondjuk föl tudnak dolgozni 200 000 ügyféladatot, és egy gombnyomásra egy, vagy akár egy csetablakban a 1500 körüli kollégátok, aki ügyfelekkel találkozik, akár meg tudja kérdezni, hogy na erről az ügyfélről mit kell tudni, mit javasolsz, mit mondjak neki. Ilyenekben egy ilyen asszisztens baromi sokat tud segíteni. Nem is feltétlenül kiváltja, nagyon sokat vizsgáljuk ezt is, hogy hogyan ne úgy menjünk neki ennek a piacnak, ahogy nem tudom, 5-6 éve neki mentünk, 6-8 éve neki mentünk annak, hogy akkor a digitális banki megoldásokkal bezárható az összes bankfiók, aztán azt látjuk, hogy egyébként ezt erre nem nagyon kerül sor, csak a számuk csökken, és hogyan lehet inkább a fizikai kapcsolatokat nem eliminálni, hanem javítani, és még fluentebbé, és még gyorsabbá tenni. Itt egyébként nagyon sok kiaknázható terület van, még én azt látom.
1500 kollega kint terepen?
A kereskedelmi hálózatunk az 1500 és kb. 2300 alkalmazottja van a vállalatnak.
Önök vagytok, mint a kagylók a vízműveknél. Egyébként az jutott eszembe, hogy a kagylókkal valami történik, akkor rögtön látják a szakemberek, hogy a vízminőséggel valami azok érzékenyek. Hogy ti milyen érzékeny szenzorok vagytok ott bárhol a végeken, hogy éppen milyen a gazdasági helyzet, éppen milyenek a pénzügyek, éppen akarnak az emberek digitalizálni, vagy éppen nem akarnak a pénzügyekben. Ez egy nagyon érdekes, és a kollégák edukálás is egy izgalmas terület lehet, hogy megváltozott viszonyok között mit kell tudni mondani, amit az előbb a Marci mondott egy filmodat, és ebben akár a mesterséges intelligencia mit tud nekik segíteni.
Nagyon tetszik ez a kagylós hasonlat, egyébként nagyon jól leírja. Tehát valóban legtöbb esetben heti rendszerességgel jelen vagyunk az ügyfelek életébe, tehát a legapróbb változásokat, rezdüléseket is érezzük, és ezekre tudunk rugalmasan reagálni. Ebből fakad az egyik ilyen termék előnyünk is, ami a rugalmasságban rejlik. Igen, tehát tudunk alkalmazkodni, oda tudunk figyelni, akár célzottan ügyfélre alakítva is. Azzal együtt is gyakorlatilag, hogy folyamatosan nagy hangsúlyt fektetünk az ügyfeleknek és a hálózatunknak is a pénzügyi edukációja. Én azt szoktam mondani, hogy felelős hitelezést az csak felelős fogyasztókkal lehet megvalósítani. És az, hogy ezt a fogyasztókhoz eljuttassuk, ennek számtalan megoldása van. Egyrészt tesszük ezt a hálózatunkon keresztül, és akkor itt lép be az a személyes jelleg, hogy nem csak a kellő időt rá tudjuk szenni, hanem ha kell, akkor emberre szabottan és ember nyelven tudjuk őket átvezetni ezeken, de ugyanúgy próbálunk az oktatáson keresztül is hatni a pénzügyi edukáció. És az egyik dolog, amire egyébként nagyon büszke vagyok, hogy van egy nyugdíjas akadémiánk is, ahol pedig az időskorú embereknek segítenénk a pénzügyi edukációs felzárkózásba. A jellemzően polgármesterekkel kalöltve több nagyvárosban már említhetném Pápát, Hatvant, ott voltunk, és gyakorlatilag nem rendelt módon, de segíteni szerettük volna őket, hogy a későbbiekben jobban igazodjanak el ebbe a világba. Tehát szerintem az edukáció az fontos, és mondom, amit kiemelnék, hogy felelősítelezése csak akkor tud megvalósulni, hogyha felelős fogyasztók is adottak ehhez.
Igen, meg azon gondolkoztam, hogy mondhatunk bármit a gazdasági hírekben, óránként többször, de ti azért pontosan érzitek egyébként, hogy hol van most a magyar gazdaság, meg hogy hol vannak az emberek pénzügyi bizalom tekintetében. Nagyon izgalmas pozíció, azt gondolom, ha ezeket a visszajelzéseket ti megkapjátok, nem tudom, az milyen rendszerességgel van, vagy ez, van ennek egy módja, hogy a kollégák, akik kint vannak, azok valamilyen módon referálni tudjanak arról, hogy hát most ez egy óvatosabb időszak, vagy most ez egy nyugodtabb időszak.
Alapvetően maga a hitelben egy folyamat az adatalapon történik. Tehát a scoring rendszeréknél értelemszerűen próbálunk minden elérhető külső és belső adatforrást igénybe venni, legyen az egy hitelinformációs rendszertől elkezdve akármi. Ugyanakkor van ennek ez a szubjektív része is, hogy a képviselő ott van, a képviselő látja, a képviselő tudja nekünk jelezni azt, hogyha mondok egy példát, hogyha például az ügyfélnek van egy átmeneti nehézsége, és ezt az átmeneti nehézséget kellene megoldanunk.
De azt arra mondja, hogy ezt érdemes ebbe beletenni, mert az ügyfél vissza fog jönni, vagy megmarad az ügyfél, ez a legfontosabb.
Abszolút.
Izgalmas nekem meg az a gondolat mozgott itt a fejemben, közben egy ilyen 10 perccel ezelőtti gondolatfonaltól nem tudtam el szakadni, hogy én arra leszek nagyon kíváncsi, nem tudom, egy ilyen 10-15-20 éves távlatban a Provident, hogy Providentnek a stratégiája ez a nagyon emberközpontú és emberek által vezérelt stratégiája, hogyan fog változni, fog-e egyáltalán. Nem, egyre kevésbé vagyok biztos ebben egyébként, hogy ezek változni fognak, de nyilván azért, ahogy jön be a Z-generáció, azért 20 év múlva már az alfa is abban az életkorban lesz, hogy becsúszhat az ügyfeleitek közé, azért egyre inkább kell, hogy gyertek majd én azt gondolom digitális megoldásokkal, és nagyon, nagyon érdekel az, hogy ez milyen átállás tud-e lenni egy ilyen pici lépésekben történő átállás, vagy egyszer csak itt is, ahogy a cseh piacon megjelentetek egy teljesen digitális termékkel, itt is majd jöttök egy ilyennel, és akkor azt mondom, hogy van két halmaz, van a klasszikus tanácsadók által vezérelt, meg van egy digitális, és akkor mindenki kiválaszthatja, hogy mi történik. Ez szerintem egy nagyon, nagyon izgalmas, hogy lehet a korszolgáltatást teljesen átcsomagoltan korosztályra szabni, és ilyen korosztály specifikussá tenni. Szerintem ez egy izgalmas várakozás, vagy egy izgalmas kérdéskör.
Én személy szerint egyébként abban hinnék, hogy sokkal inkább lesz egy evolúciós, mint egy ilyen forradalmi típusú változás. Én azt is gondolom, hogy a személyes jelenlétnek meg lesz a helye, de maga az irányok, az arányok egyre inkább azért el fognak tolódni a digitális világ felé, úgyhogy én inkább arra számítanék, hogy diverzifikációról fogunk beszélni, de az emberi kapcsolatoknak, a személyes kiszolgálásnak meg fog maradni a helye, de ez ki fogja egészíteni rengeteg más.
Nagyon szépen köszönöm. Jövő héten, pénteken találkozunk a Fintech világában. Ezen a héten, ezen a pénteki napon Bócán Viktor volt a vendégünk, a Provident vezérigazgatója, Szuppán Márton Pik. Jövő héten találkozunk.
Ez volt a Fintech. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n.